Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Milyen változásokra számítanak az amerikaiak az őszi választásokat követően? Változik az USA-Afrika politikája a jövőben, és milyen témák izgatják elsősorban az amerikaiakat? A következő percekben több más mellett erről beszélgetünk majd az Egyesült Államokban tartózkodó tudósító kollégával. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
A vonalban van Novák András, az ATV és a Globo TV tudósítója. Szervusz András, jó reggelt, vagy jó napot, nálatok még reggel van ott az Egyesült Államokban.
Szia, jó reggelt, így van, hát itt még reggel 9-10 óra körül vagyunk, ugye nemrég keltünk fel, reggeliztünk, és hát indul a program, ma is megyünk tovább forgatni.
Ugye az Egyesült Államokban most elnökválasztásra készülnek, túl vannak már az előválasztásokon. Mit tapasztalsz, az utca embere az jelenleg hogy érzi magát ebben a kialakult helyzetben, tehát hogy most már biztos, hogy Donald Trump és Hillary Clinton lesz a két jelölt.
Így van, hát most már ez egyértelműen kiderült, lehet tudni, ki a republikánus és ki a demokrata párt elnök jelöltje. Nagyon érdekes, a New Yorkban és Washingtonban mind a két helyen forgattam, egészen másképp állnak hozzá az emberek. Washingtonban egyértelműen azt mondták, hogy ők Hillary-t támogatják, azaz a külpolitikai vonal, hiszen Hillary Clinton korábban külügyminiszter volt, azaz a vonal, amit szeretnének továbbvinni. Donald Trump egy rettentő megosztó személyiség, ugye mindig azt szokták mondani, illetve, hogy ez egy show műsor, amit csinál. Ezeket az érzelmi vonalakat ő azért pengeti meg, hogy minél többször beszéljenek róla, hiszen hogyha nem nyilatkozna így például a mecsetekről, nem nyilatkozna így a muzulmánokról, vagy a különböző bevándorlás politikát nem ennyire radikálisan fogalmazná meg, akkor nem beszélnének róla. És Obamánál mind a két esetben 4 évvel ezelőtt és 8 évvel ezelőtt is az volt a nagy probléma, hogy nem volt elég karakteres az ellenjelölt. És pont ez ellen próbál tenni Trump. Na, ha elválasztjuk a két várost, ugye a fővárosban, Washingtonban egyértelműen Hillary-t támogatják, bár ezt nagyon sokan nem mondták, ide éreztették velem. New Yorkban egy kicsit megosztott a rész, hiszen New York azért ez egy olvasztó tégely, rengeteg típusú ember, rengeteg különböző országból él itt. Trumpot, de nagyon sokan támogatják Hillary-t is, tehát ez egy egészen más. Azért azt lehetett látni, hogy Trump szavazótábor az kifejezetten a belső államokban van. Azt szokták mondani, hogy a rednekek, ugye a
vörös nyakúak, igen.
Így van, a rednekek szavaznak Donald Trumpra, Hillary-re pedig a nyugati parton és a keleti parton, tehát inkább a liberális oldal, amelyik szeretné, de egyelőre nagyon kiegyensúlyozott a közvéleménykutatások a két elnök jelölt között.
És egyébként hogy látod, a külpolitika az mennyire érdekli jelenleg az amerikaiakat, mert azért, ha mondjuk csak arra gondolok, hogy Magyarországon mondjuk a külpolitikával kezdene valaki kampányolni, hát nagyjából nulla érdeklődést váltanak ki, de amint a belpolitikáról, nyugdíjakról, egyéb dolgokról van szó, mindjárt érdekesebbé válik. Gondolom, ez az amerikaiaknál is így van, nem?
Ez pontosan így van, Laci. Azt tudni kell, hogy a Fehérháznak nagyon fontos képviselőivel találkoztam, és tanácsadóival beszéltem, akik azt mondták, hogy bár ugye még fél év van az elnökválasztásokig, az adminisztráció és az egész Fehérház arra készül, hogy hogyan folytatják az amerikai külpolitikát, hiszen abban nem lehet nagy változás, hogy ha jön egy új elnök, és ez teljesen mindegy, hogy demokrata vagy republikánus elnök lesz, a nagy stratégiai kérdésekben, a nagy gazdasági kérdésekben, a hosszú távú gazdasági kapcsolatokban, amely az alapja az amerikai külpolitikának, abban a radikális változás nem lehet. Nem véletlenül már most májusban előkészítik, ugye amikor az új elnök hivatalba lép, ez 2017. januárjában lesz, akkor ezt hogyan folytatják és hogyan készítik elő az új elnök stábjának ezeket a dolgokat. Ez egy nagyon-nagyon érdekes. Tehát külpolitikában így készülnek. A televíziók éjjel-nappal a beszédeket elemzik, ki hol mit mondott, mibe lehet belekötni, de tényleg kivesézik mind Hillary Clinton, mind Donald Trump, minden mozdulatát. Ez tipikus amerikai kampány, ugye itt azért a show is benne van, és ugye mindenki megpróbál hírértéket találni, több tucat tévécsatorna, amikor megjelennek, hát tényleg majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy százával vannak kamerák, egy-egy nyilvános beszéden, és minden, hát nem véletlenül volt a botrány, hogy Trump egyik kommunikációs tanácsadója megfogta egy riporternőnek a kezét, ami Magyarországon fel sem merülne, hogy ebből probléma lett, itt meg majdnem bírósági ügy lett belőle. Szóval most eredendően belpolitikával foglalkoznak, illetve hát a tévétársak is ezt nyomják, de közben a háttérmunka pedig a külpolitikáról szól, hiszen az Egyesült Államok külpolitikája az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan viszonyul a háborúkhoz, a gazdasági szempontból, milyen befektetésekre készül. Tehát egy nagyon nagyon kettősség van ebben a történetben most, tehát az elnökválasztás kapcsán.
És egyébként, amikor azt mondtad, hogy Washingtonban arra készülnek, hogy Hillary Clinton lesz az új elnök, ez azt jelenti, hogy a háttérben dolgozó emberek gondolják azt, hogy neki több esélye van?
Nem is azt mondom, hogy azt mondják, hogy több esélye van, hanem ők abban látják Amerika mostani politikának a folytatását, hiszen egy párt, hiszen Obama is demokrata, Hillary Clinton is demokrata jelölt, valószínű ők ezt a folytatást szeretnék. Hát senki nem akar adminisztrációt cserélni, tehát ugye ebbe benne van az ő vágyuk is.
Tehát inkább csak reményeket fogalmaznak meg ilyenkor.
Igen, hát azért ez olyan, mint a lutri vagy a lóverseny, tehát most azért nem tudja senki biztosan megmondani, hogy ki lesz a jelölt. Általában ugye elég szoros szokott lenni a verseny, illetve a befutó, meg fogjuk látni november 8-án.
Egyébként az, hogy Hillary Clinton már volt külügyminiszter, az mennyire határozza meg az ő üzeneteit a választói felé? Tehát amit itt az előbb kérdeztem, hogy a külpolitika mennyire számít a szavazóknak, ez mennyire látszik az ő beszédein, hogy mennyire beszél most már kifejezetten csak a választóknak, és mennyire üzenget még mindig külföldre, meg jelzi előre az ő leendő munkásságát külpolitikai szempontból?
Nagyon pontos a kérdés. Radikális különbség van Donald Trump és Hillary Clinton között. Azt tudni kell, hogy a kampány szempontjából az ő üzeneteinek a legfontosabb alanyai azok a választók, hiszen ők döntik el, hogy lesz-e ő elnök vagy sem. Ennek ellenére Hillary Clinton minden cselekedete úgy működik, hogy ő már pontosan tudja, ha elnök lesz, akkor neki ezért szembe kell néznie különböző országokkal, különböző elnökökkel. Tehát ő már egy kicsit másképp, sokkal komolyabban kommunikál, egy kicsit más. Donald Trump pedig egyértelműen a szavazatokat próbálja megszerezni. Pontosan tudja, hogy milyen retorika kell ahhoz, hogy minél többen rányomják a gombot, vagy rátegyék be az X-et. Tehát ebben a szempontból egy kicsit Hillary Clinton külpolitikai központú, de hát ez egy volt külügyminisztertől teljesen természetes.
Kívülállóként, hogy tűnik neked? Itt nem is számítanak a programok, hanem hogy ki csinál nagyobb sót, és ki muzsikál jobban a lélekhúrokon, tehát hogy ki tud több érzelmet megragadni a
tömegeknél. Ez pontosan így van.
Tehát az nem is számít, hogy kinek milyen programja van.
Ez természetes. Tehát a gazdasági szempontból radikális változás nem lehet az Egyesült Államokban, hiszen azért tudni kell, hogy a dollár erős, tehát a dollárnak az értékének a megtartása, illetve a nagy stratégiai kérdésekben nem változtathat az új adminisztráció, ez egyértelmű. Tehát az, hogy ő meg tudja tartani a világ vezető hatalmát mind stratégiailag, katonailag, mind pedig gazdaságilag, radikális változásokat nem lehet bevezetni januártól, amikor hivatalban, illetve leteszi az esküt az új elnök. Tehát ez egyértelmű. Az, hogy most egy óvodába megy el kampányolni kedden, vagy hatalmas tömeg előtt beszél, ez igazából mindegy, mert úgyis a tévécsatornák közvetítik, sokkal-sokkal több emberhez jut el, és bizony ez állandó, amit itt ez folyik a tévékből, tehát az összes hírcsatorna, Fox, az EBC, a CNN, mind folyamatosan figyelemmel kísérik, és elemzők mondják, hogy hol mit tettek, a kampánystábok is erre vannak beállva, tehát a következő 6 hónap egészen november 8-áig pontosan arról szól, hogy ki mit mond, hogyan kommunikál, milyen ruha van rajta, milyen stáb van körülötte, lehet-e valamit megfogni körülötte. Hát ez itt Amerikában erről szól, ez a fél év, ez a show, ez tulajdonképpen a kampány.
És ez a bevándorló ellenesség, már-már mondhatnám, hogy idegen ellenesség, ami Donald Trumpnál elég erős. Ez mennyire számít az amerikaiaknak, mennyire tűnik az, hogy erre harapnak?
Ez tipikus olyan kérdés itt az Egyesült Államokban, amely érzelmi alapon ketté osztja az országot. Ugye van egy liberális oldal, amelyik azt mondja, hogy Amerika erről híres, például New York erről híres, hogy olvasztó tége és több száz nemzetiségű ember él itt, hát végig kell menni a metrón vagy az utcán, hát ezt pontosan lehet tudni, hogy ez így működik. És van egyfajta védelmi berendezkedés az országban, hogy ide már több ember nem kell, hát ami a mexikói határon van, mint a szita, alagutak, tucatjai, százai, rengeteg a bevándorló, ugye a Kubából érkezők, illetve a hajókon érkezők, ugye Amerika még mindig a vizes láb, nedves láb, száraz láb elvet követi, aki kijön a partra, azt befogadják, és kap zöld kártyát egy idő után, akit a parti őrség a vizen kap el, azt visszatoloncolják. Tehát nagyon bonyolult a helyzet, és ez mindenki érzelmileg valamelyik oldalhoz viszonyul, és ugye onnantól kezdve, hogy Trump kimondta, hogy ezt radikálisan meg akarja állítani, és ugye a legfontosabb mondata az volt, hogy listázni akarják a muzulmán mecsetekben a muzulmánokat, hát ez az a mondat, amit azóta is a legtöbbször idéznek, és állandóan számon kérik, hogy ez hogy gondolta, mire gondol, hát azért ennek nagyon rossz tájíze van, gondoljunk 1930-as évekre, amikor vallási alapon kezdtek el listázni embereket, ennek nagyon-nagyon rossz üzenete van, még az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu is felszólított arra, hogy ennek nagyon rossz az üzenete, ebbe az irányba nem kéne elmenni.
Na hát az, hogy aztán ez hogy dől el, az tényleg majd novemberben kiderül, de akkor még egy pár szót váltsunk arról, hogy mi lesz ennek a menete, hogy fog ez kinézni a következő hónapokban, mi minden fog
igen,
történni.
Igen, egy picit érdekes, egy picit bonyolult az amerikai elnökválasztási rendszer. Az amerikaiak november 8-án mennek el szavazni, minden államban és megyében másképp szavaznak. Van, ahol számítógépen egy yes-t, egy not nyomnak, van, ahol papír alapon, valahol egy borítékot kapnak, de tényleg államonként változik. Az a lényeg, hogy nem elnökre szavaznak az amerikaiak, hanem elektorokra. Természetesen ez egy formális, egy ilyen közbeiktatott rendszer, utána pedig az elektorok egy hónappal később, tehát idén decemberben az elektori kollégiumban megválasztják már formálisan az elnököt és az alelnököt. De miután lehet tudni, hogy egy államban valaki a demokrata elektorra vagy a republikánus elektorra szavaz, onnantól kezdve az elektori döntés az már formális, hiszen ha ő a demokrata jelölt vagy a republikánus jelölt, ő pontosan ezt a szavazatot fogja továbbadni. Akkor ugye már lehet tudni pontosan, tehát 8-án este, illetve 9-én már pontosan lehet tudni, hogy melyik párt nyert. Decemberben az elektorok is megteszik a szavazatukat, és az új elnök 2017. január 20-án teszi le az esküt. Erre nagyon pontos, precíz forgatókönyv van. Délben pontosan 12-kor teszi le az új elnök a kezét a Bibliára. Egy nagyon rövid esküt mond el, ez az alkotmány pontosan meghatározott az Egyesült Államok, hogy mi az eskü szövege, és egy érdekesség, hogy nem kell azt mondani, hogy Isten engem úgy segéljen, tehát az alkotmány szerint ezt nem kell, de az elnökök 90%-a az eskütétel után ezt a mondatot mégis el szokta mondani. Az elnök után az alelnök tesz esküt, és tulajdonképpen ekkor lép hivatalba, családjával együtt, ezután költözhet be a Fehérházba, természetesen a költözés meg a felújítás már korábban elkezdődik, de hivatalosan 17. január 20-a után lép életbe az új adminisztráció.
Hát akkor majd erről is beszélünk egy későbbi alkalommal, illetve folyamatosan figyeljük a történéseket. Te most egyébként ki mindenkivel beszélgettél? Mi minden után érdeklődtél? Ahogy hallottam, még magyar rendőrökkel is találkoztál, de talán valami ilyen őrzővédő verseny van az Egyesült Államokban, és arról forgatsz?
Nem, erről van szó. Két ok miatt vagyok itt. Az egyik, hogy Washingtonban találkoztam az afrikai üzleti tanács vezetőivel, mert nagyon érdekelt, hogy a különböző beruházások és befektetések hogyan változnak majd az új adminisztráció után, tehát 2017-ben hogyan változik. Beszéltem az afrikai üzleti tanács alelnökével, aki korábban az amerikai külügyminisztérium munkatársa volt és főtanácsadója, illetve a Fehérház egyik kommunikációs és stratégiai főtanácsadójával is interjút készítettem. Pontosan erről, hogy hogyan változik az adminisztráció, hogyan változik a külpolitika, a stratégia, hogyan változik az Egyesült Államokban. Ez az egyik ok, ami miatt itt vagyok. A második pedig egy érdekes, magyar rendőrök, polgárőrök érkeztek ide New Yorkba, egy delegáció kísérek, szintén forgatok velük, amerikai kollégáikkal találkoznak, együtt szolgálnak, tapasztalatot cserélnek, ez is nagyon érdekes. Tehát igazából két ok miatt vagyok itt, ezt forgatom most.
Ugye azt már korábban mondtad, hogy az adminisztráció arra készül, hogy akárki is lesz az elnök, bár személycserék lesznek, de alapvetően nem igazán változik a külpolitika. Az üzleti tanácsban mit mondanak? Afrika felértékelődni látszik az egész világon. És mondjuk ezt Obama elnök esetében, aki mégiscsak afrikai származású, ő megerősítette, hogy nagyon fontos Afrika az Egyesült Államok számára. Ez változik-e?
Az elmúlt pár évben, talán elmúlt 2-3 évben hihetetlen sok hosszú távú projektet indított el az Egyesült Államok. Ezek beruházások, befektetések, és leginkább azokra a keleti és nyugati országokra gondolok Afrikában, ahol a jogbiztonság már megfelelő, és hosszú távú partnereket és stratégiai partnereket talált az Egyesült Államok. Abban megerősített mind a fehérházi tanácsadó, mind pedig az afrikai üzleti tanács vezetője, hogy ebben nagy változás nem lesz, hiszen ezek a befektetések és beruházások hosszú távú, nem csak 5, hanem 10-20 év, 30 évre előre gondolkodott az Egyesült Államok, és ezt készítik elő, hogyha jön az új adminisztráció, ebben nem lehet radikális változás. Arról nem beszélve, hogy szokták mondani, hogy 1,2 milliárd ember él Afrikában, hihetetlen üzleti lehetőségek állnak Afrika előtt, hihetetlenül jól működik a fejlődés. Az IMF adatai szerint is ezek az országok, tehát gondolok Mozambik, Uganda, Gána, az éves fejlődés 5-6-7%-os. Csak összehasonlításképpen a Magyarország 0,0-0,03%. Szóval hozzánk képest hihetetlen, persze nagyon alulról indulnak ezek az országok, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó irányba haladnak, és az Egyesült Államok ehhez ragaszkodik is, és mindenképpen megpróbálja, hát tulajdonképpen rátenni a kezét, de ezeket a gazdasági befektetéseket megtartani, sőt egyre jobban erősíteni a következő hónapokban és években is.
Van-e valami olyan irány, ami még hogy mondjam, így a hosszú távúságban csak tervszerűen van meg. Tehát ott még nincsenek beruházások, de mondjuk már előkészítés alatt van. Vagy mostanában már ilyenről nem beszélnek, mert hiszen lejárta az ideje Obamának.
Azt kell, hogy mondjam, hogy új tervek nincsenek. Nagyon szeretnének erősíteni azokban az országokban, ahol az Ebola pusztított. Hiszen Amerikának ez egy tipikus külpolitikai stílusa, vagy jellemző Amerikára, hogy ahol katasztrófa volt, és ott utána segített, hiszen rengeteg orvos, rengeteg gyógyszert, rengeteg katonát küldött, ha már ott vannak, és itt most értem Libériára, vagy például Guineára, ott egy sokkal erősebb bilaterális tárgyalás kezdődik el, egy új üzleti gondolkodás kezdődik el, de rengeteg más országban is, tehát Zambiában, Eritreában, Elefántcsontparton újabb befektetésekre készülnek, tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az Egyesült Államok Afrika szinten teljes letámadásra készült, és ez mindenképpen üzleti szempontból értem. Tehát valahol zavarja őket, hogy az elmúlt években rengeteg kínai befektető érkezett, rengeteg kínai politikai tárgyalás zajlott az afrikai országok és Kína között, és ezt szeretnék most kompenzálni, ezért is fordultak Afrika felé.
Arról egyébként beszéltél az Afrikai Üzleti Tanács elnökével, hogy talán egy kicsit le is maradt az Egyesült Államok Afrikában, későn ébredt, vagy az Egyesült Államok nem tud elég későn ébredni, mert olyan erő van mögötte, akkora vállalatok és olyan érdekek, hogy ha ő eldönti, hogy adott helyre oda megy, akkor hát legfeljebb kicsit nehezebb lesz a dolga, de ott azért neki van keresni valója.
Ez így van, tehát az amerikai gazdaság, ha valahova be akar menni, oda bemegy, ők nem szoktak magukról úgy beszélni, hogy lekéstek valamit, tehát itt valószínű, hogy...
Tehát negatív kommunikáció soha nincsen.
Igen, negatív kommunikáció saját magukról, a saját üzleti, gazdasági és politikájukról soha nincs. Ugye nagyon szeretik a kettős mércét használni, másokat nagyon szívesen, hogy is mondjam, degradálnak, vagy külpolitikailag lenyomnak, saját magukról erről se, hogy nem így beszélnek, óriási lehetőséget látnak. Tehát ez a tipikus amerikai gondolkodás, hihetetlen nagy gazdasági lehetőségekről beszélnek Afrika kapcsán, és szerintem ez nagyon pozitív.
De a következő napokban még mi mindent fogsz az Egyesült Államokban csinálni? Meddig maradsz, és miről fogsz még forgatni ezeken túl?
Igen, négy-öt napig leszek még itt Amerikában, New Yorkban. Nagyon szeretnék még olyan interjúkat készíteni, amelyekben megtudom az emberek véleményét, tehát még lesz egy-két találkozom. Megyünk az ENSZ székházba, a magyar rendőrökkel és polgárőrökkel egy különleges bemutatón veszünk részt, megmutatják nekünk, hogy hogyan őrzik az ENSZ székházat. Talán a világ egyik legjobban védett épületéről beszélünk, a Fehérház mellett, ami ugye Washingtonban van. Lesz egy ilyen programunk, illetve folytatom tovább gazdasági szakemberekkel találkozom szintén még itt New Yorkban, pontosan arról, hogy hogyan változik majd az Egyesült Államok gazdasági stratégiája, vagy nem változik majd az új adminisztráció alatt.
Novák András, az ATV és a Globo TV tudósítója, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tehát további jó munkát, és majd az eredményekről még beszámolunk itt ebben a műsorban.
Ha hazaértem, akkor megint beszélünk. Köszönöm szépen!
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.